Keresztúri Ákos, Víz a Marson. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.
Nagyon szépen köszönöm. Csak a Marsról, a marsbeli vízről, és arról is csak, mint hidroszféra szempontjából beszélni. A marsi hidroszféra fogalmával kapcsolatban, hogy ez a definíció problémája, ha egyszerűen azt nézzük, hogy cseppfolyós halmazállapotú H2O-t tartalmazó bolygószféra a Marson, akkor ez egy közelítésnek valószínűleg működik, ami probléma, hogy ma nincsen. Tehát ma ez nem létezik, hanem az egykori nyomokat kell vizsgálni, például folyóvölgyeket, lerakott hordalékot, felszíni keresztrétegzést, tónyomokat, elmállott ásványokat, akár a marsi meteoritokban, illetve egykori ilyen állóvíz partvonalakat, amiket egyesek óceánnak neveznek, de ez megint csak egy nagyon földi fogalom az óceán, tehát itt megint vigyázni kell, hogy minek nevezzük. Először is nézzük meg, hogy a hidroszféra, az egykori marsi hidroszféra nagyságánál milyen nagyságrenddel kell számolnunk. Ugye rendkívül egyszerű szám, hogy mennyi víz van egy égitesten, mondjuk köbkilométerbe vagy valamiben, de ezt nagyon nehéz megbecsülni, főleg ha nem tudjuk, hogy ma mennyi van, abból hogy következtetünk az egykori mennyiségre. Ez egy nagyon szemléletes kis ábra, itt van a Földünk, és hogyha egy nagy vízcseppbe gyűjtenénk össze a felszíne közelében lévő folyékony halmazállapotú vizet, akkor ugye ez a nagy csepp lenne belőle. A Marsnál egy ilyen picike cseppről van szó, ugye Tamás mondta korábban itt az előadáson, hogy a Ganymédeszben mennyi víz van, meg a jéghordakban mennyi víz van, hát elég sok, a Marsnál sokkal kevesebben számolhatunk, az egykori Mars esetében, nem is a mainál. Jó. Miből állhattak a marsi hidroszféra, melyek lettek a fő összetevői? Hát az egyik, ugye, itt igazából az ember a klasszikus földi vízkörforgásból indul ki, hogy milyen fázisokon megy át, milyen tározók vannak, és így tovább. Ha ezt megpróbáljuk a Marsra vetíteni, hát az ottani ismereteinket, amik egy része ugye morfológiai felszíni nyomok alapján, ásványtani nyomok alapján, más része pedig modellek alapján születik meg, akkor azt mondhatjuk, hogy volt, ugye lehetett légköri H2O, aminek a mennyisége és előfordulási formája azonban nagyon kevéssé ismert. Tehát valószínűleg az víz, légköri vízfelhőket, esetleg vízjég, vagy légköri, tehát víz plusz jég, vagy jég, vízjégből álló jégfelhőket jelenthetett, ezt pontosan nem tudjuk egyelőre. Amit itt érdemes megemlíteni az úgynevezett halványos nap paradoxon, aminek az a lényege, hogy a nap születése után kb. Egynegyeddel kevesebb energiát bocsátott ki, mint most. Ekkor kevesebb fény jutott a Marsra, egy kevesebb napsugárzás jutott a Marsra, fogalmazunk így, viszont mégis akkor volt nedves és feltetőleg a mainál melegebb időszak. Ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Ez a paradoxon. Az egyik elgondolás, hogy valamilyen üvegházhatás megnövelte. Ugye ez például a légköri vízgőzfelhők, de, vagy H2O felhők, de ez sem olyan egyértelmű. Amire van nyomunk, az a csapadékhullás, nem maga az esőcseppeknek a nyoma, hanem az, hogy jó pár esetben a folyóvölgyek közvetlenül majdnem, tehát elég közel a vízválasztótól indulnak. Ez talán arra utal, hogy csapadékhullás volt, de ez sem biztos gyakorlatilag. Különböző egyéb nyomok alapján pedig a folyóvölgyeknél tartós meg időszakos aktivitás egyaránt előfordulhatott. Plusz, ha ebbe belerakjuk a modelleket, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy ami a Földre hasonlíthatott egykor, egy globális vízkörforgás, ami kémiai meg mechanikai átalakulást okozott, ugye erodált, meg lerakott, meg ásványtani átalakulást is okozott, és az energiaforgalomban is biztos nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, de ezt még nehezebb megbecsülni, hogy ez tényleg milyen volt, mert elég bizonytalan az egész helyzet. Mik vannak még? Vannak felszíni állóvíznyomok, ezeket általában tónyomoknak nevezik. Ezeknek a területi eloszlása, meg néhány egyéb morfológiai jellemzője alapján, nem volt sok belefolyó völgy néhol, stb. Arra gondolnak a szakemberek, hogy jelentős felszín alatti táplálás lehetett, tehát a felszín alatti víz szerepe számottevő lehetett mondjuk itt a tavaknál, de ez is megint csak egy durva közelítés. Van az úgynevezett óceán, amit én is így nevezek, mert így híresült el, bár tudjuk, hogy az óceán fogalom a Földön egy nagyon speciális dolog, amit nem lehet csak úgy egy hipotetikus, egykori marsi, kiterjedt felszíni víz takaróra egy az egyben rámondani, lehet róla vitatkozni, hogy mik lehettek a különbségek, egyebek. Ezzel kapcsolatban az elgondolások meg a megfigyelések arra utalnak, hogy eleinte egy tartósabb, majd később időszakosan, nem az egész ősi területre kiterjedő, de időszakos ilyen vízborítások létezhettek. Ezeket mit csináltak? Ugye közreműködtek a vízkörforgásban. Az egyik fontos dolog, amit nagyjából becsülni tudunk, az az üledéktranszport, mert ez ott marad, ugye látszik. Meg lehet találni sok folyótorkolati üledéket, amelyek sok helyen azonos szintben vannak a bolygón, tehát az egykori ősi úgynevezett óceán partvonalát jelölik. Egy másik érdekes üledéktranszport, ami a Földön valószínűleg létezett, csak ma már nem sok nyoma van, azok az óriási úgynevezett megacunamik, vagy ki hogy hívja, amelyek akkor történhetek, amikor a Mars fejlődésének korai időszakában volt ez a nagy északi idézős óceán, és akkor még jelentős becsapódások történtek. Egy-egy nagy becsapódás, ugye egy óriási cunamit indított ugye szépen körbe. Néhány évvel ezelőtt azonosították azokat a területeket, felszínformákat, amelyek jó eséllyel ennek az óceánnak az onnan kiinduló hullámok által kirakott óriási üledéktömegek lehetnek. Tehát ilyen cunami üledékek úgy néz ki, hogy vannak a Marson az óceánba történt becsapódástól. Az egyik legérdekesebb és legkevésbé ismert dolog ennek a hidroszférának kémiai jellemzői. Tehát tényleg milyen volt a víz, vagy mik voltak benne az eltérések a különböző előfordulások között. Itt megint modellekből tudunk kiindulni. A legtöbb modell azt adja, hogyha egy ilyen mondjuk kőzet bolygónak a mélyéből jön föl valamilyen juvenilis víz, az általában inkább savas kémhatású lesz, ugye vulkánossághoz gyakran kapcsolódva. A légköri széndioxid, ha oldódott a vízben, az is inkább a savasság fele viheti el. Egyes modellek szerint a mállás csökkentette a savasságot, de itt nem igazán tudjuk, főleg azért, mert már a régi időszakra is úgy becsülik, hogy a Marson nem feltétlen kell a Földhez hasonló hőmérséklet tartományra számolni, hanem alacsonyabb hőmérsékletek lettek jellemzők. Most alacsony hőmérsékletben miként oldódnak a különböző ásványok, és mit csinálnak, ez annyira nem olyan egyértelmű, nem olyan tiszta, és nagyon nehéz modellekkel közelíteni, mert zárt vagy nyílt az a rendszer, ahol mállasztom az ásványokat, és így tovább. Vannak különböző ötletek, javaslatok, de azért nem olyan egyértelmű a dolog. Mit mutattak a tapasztalatok? Az újabb megfigyelések arra utalnak, hogy karbonát kiválás, ami régóta várható volt, bár itt is a savasság egy nagy kérdőjelet rak az egészre, az történhetett, csak azóta mindenféle egyéb anyag halmozódott rá, és csak néhol látszik ki ez az idős ősi karbonát. A tiszta vizek helyett egyre többen különböző kalcium, nátrium, szulfát, klór és egyéb tartalmú vizekkel, sóoldatokkal számolnak. És a különböző tónyomoknál készült megfigyelések, főleg a Gale kráterről van szó, ahol ugye a Curiosity rover ott dolgozik, ott, ahol ugye a rover halad befele az egyre mélyebb területek fele, és valószínűleg az egykori tónak egyre mélyebb rétegeibe, úgy gyakorlatilag felül a kisebb mélységben, úgymond nagyobb magasságban, ott hematitos, filloszilikátos rétegeket azonosított, és valószínűleg ez egy oxigén dúsabb közeg lehetett egykor, mélyebben pedig magnetit, kova anyagban gazdagabb üledékrétegeket talált, amelyek kevésbé oxidált környezetre utalnak. Ez már igazából ugye egy megfigyelés, csak azért ez még ugye ilyenebb, olyanabb, tehát maximum viszonyítási szinten lehet egy kicsit konkretizálni a dolgot, de annál nem lehet meg mindig tovább, sokkal tovább menni. Fontos kérdés a hidroszféra felszín alatti tározódása, a felszín alatti része. Ugye tudjuk, hogy a felszín alatti vizek nagyon fontos szerepet játszanak, ugye a Földön is. A becslések alapján egykor jelentős felszín alatti vízkészlet lehetett, egyrészt azért, mert tudjuk, hogy volt H2O, a másik pedig azért, hogy valószínűleg nagyobb a pórus térfogat általában a Mars felszín közeli kőzeteinél. Egyrészt kisebb a gravitáció, vagy a nehézségi erő gyengébb, mondjuk így, ezért a pórus kompakció nagyobb mélységben történik. Tehát nagyobb mélység lehet szivárognia valami víznek valahol, ezért nagyobb porozitás várható. Egy kémiai vagy geokémiai modell alapján a vasoxidban, bocsánatban, gazdagabb lávák, ezek gyakorlatilag több szerkezeti vizet tudnak megkötni, mint a Föld esetében jellemzőek. Tehát a vastartalom talán segítette a H2O ásványszerkezeti beépülését, illetve egy kisebb a geotermikus gradiáns, nagyobb mélységig lehet folyékony halmazállapot. Tehát tulajdonképpen a lefele menjünk a Földön, előbb-utóbb ugye a hőmérséklet miatt sem igazán várható folyékony víz, bár ugye ilyen agresszív, nagynyomású halmazállapot elképzelhető, de itt ezzel sem igazán várhat, kell számolni gyakorlatilag. Amivel számolhatunk még, hogy vizes átalakulások, főként szerpentinizáció, az történt a Marson, ez egy nagyon fontos témakör, ugye manapság sokat vizsgálják, és megint csak sajnos modellekre kell hagyatkoznunk, egyes modellek alapján a felső köpeny anyaga az erősebben lehet részben ezekért hidratáltabb, mint a Föld idi esetben, mert itt ugye nem tud annyira nagy mennyiségű H2O oda lejutni. Itt a modellek alapján igen, bár ugye nálunk van egy lemeztektonika, ami náluk régóta, a Marson régóta nincs, vagy talán nem is volt, nem tudjuk, tehát sajnos nagyon sok a bizonytalanság. Ez a hidroszféra, ami valószínűleg azért létezett, jelentős migráció ment keresztül az idő során, a bolygó globális hűlése miatt ugye belefagyott a felszín közeli kőzetek repedéseibe, létrejött a krioszféra, egyrészt a pólussapkába halmozódott, kisebb részben eltávozott a világűrbe, de úgy néz ki manapság, hogy ez nem olyan fontos ez a vízvesztés, mint korábban desülték, hanem inkább a fő tározó az a felszín alatti pórus térfogat lehetett, amelynek nyomán képződött egy ilyen szilárd krioszféra, ami tulajdonképpen elzárta a felszíni korábban elég aktív környezetet a felszín alatti mélyebb környezettől gyakorlatilag. Tehát gyengült ez a körforgás, és a cseppfolyós fázis az egyre ritkább lett. Csak időszakosan jelenthetett meg, és mindenféle modellek vannak. Ez egy olyan képzeletbeli modell, ami az ősi Marsot, annak a felszín alatti térségét mutatja. Ez itt a felszín, ez itt a déli pólus, ez az északi pólus, tehát meridionálisan ketté vágtuk, úgymond a bolygót. És akkor ez itt a krioszféra, és valahol alul talán létezett egy ilyen mélységi cseppfolyós zóna, ami egy nagyon-nagyon sós mélységi vizet jelent, ami ugye a gyengébb pórus kompakció, meg a gyengébb kisebb geotermikus gradiens miatt is nagyobb mélységbe húzódhatott, mint hogy mondjuk csak a földi példa alapján várnánk. Ez a krioszféra miután kialakult, tulajdonképpen részben elzárta a felszín alatti és a felszín feletti térséget a H2O migrációja szempontjából. Volt némi légköri migráció, meg pólussapkán rakodás, de nem olyan sok, alul pedig lehetett a mélységi víz. Ugyanakkor valószínűleg vulkáni hatásra néhol ez az elszigetelődés megszűnt, és kitört, vagy kiömlött a víz, részben ilyen közlekedő edény helyzetből adódóan, ugye főleg a nagy mély északi síkságok peremén, vagy a nagy Hellász medence mélyedésének a peremén, részben vulkáni hatásra, ezek úgynevezett áradásos csatornák, meg folyóvölgyek a Marson, amelyek időnként a krioszféra kialakulása után is cseppfolyós vizet hozhattak a felszínre. Tehát úgynevezett vízfeltörések történhettek, amelyek valószínűleg nagyon extrém események voltak. Képzeljünk el egy bolygót, ami hideg, nem túl aktív, és akkor hirtelen egy csomó víz lesz rajta. Az elkezd párologni, meg részben meg is fagy, hogyha hideg van, elkezdenek esetleg mállási folyamatok beindulni, megy az erózió. Tehát egy nagyon élénk aktivitás indult meg, ami azért fontos, mert itt jelentős vízmennyiségekről van szó. Ez egy egyszerű ábra, amin lentről felfelé telik az idő, és itt különböző képződményeknek a kora van a Marson, itt vannak a feltételezett vizes időszakok, később ez már egyre ritkább lett. Ugye ekkor valami mállás is beindulhatott a víz miatt a felszínen, de ez nagyon gyenge lehetett, mert egyrészt ezek az időszakok valószínűleg nem voltak nagyon hosszúak, bár nem tudjuk milyenek, meg emellett hideg is volt. Tehát ez nem kedvez a mállásnak, de lehetett. Viszont erős légköri feldúsulás történhetett, tehát általában nagyon-nagyon száraz légkör erősen megnövekedett vízgőztartalmat mutathatott, és egyes számítások alapján erős csapadékhullást lépett föl. Itt van egy érdekes, egy tóvihar, Edwin Kite írt egy ilyen cikket, érdekes modellezésre, hogy a Juventa Chasma nevű területen a kitört, kiömlött víz, az ugye elszublimál, vagy elpárolog részben, attól függ, megfagy el, párolog részben, és akkor gyorsan kondenzálódik, és kiullik, és egy ilyen nagy vihart feltételezett, vagy modell számított ezen a vidéken, ami egy intenzív csapadékhullással jár. Hát lehet. Tehát mit tudunk az időbeliségről mondani? Azt mondhatjuk, hogy két nagy időszak van. A korai időszakban, amit Noachinak szoktak nevezni, egy úgymond horizontálisan integrált hidroszféra van, tehát lefolyások voltak, horizontálisan átjárható volt a rendszer, persze függőlegesen is, de utána a krioszféra kialakulása után ez tulajdonképpen ketté lett vágva, egy vertikálisan, tehát nem ez a legjobb megfelelő kifejezés, egy vertikálisan zárt hidroszféra alakult ki, ha egyáltalán nevezhetjük azt hidroszférára. Ez egyik nagy kérdés. A felszínen van kommunikáció, légkör, meg visszakondenzálódás, de nagyon-nagyon ritkán lehet folyékony, milyen is lehet víz, de a kettő ritkán érintkezik. És tulajdonképpen a bolygó történetének nagy részén ez az állapot lehetett. Ma egyáltalán az a kérdés, hogy van-e valahol víz a jég alatt, a pórus térfogatban. Tehát ha összefoglalom, azt mondjuk, hogy milyen furcsaságai vannak, vagy lehettek a marsi hidroszférának, én azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb, hogy csak eleinte lehetett globálisan a Földihez hasonló hidroszféra. Ennek valószínűleg nagyon sok összetett következménye volt mindarra, amit ma még nem tudunk megérteni, energiaháztartás, anyagtranszport, mállás, stb. Aztán kb. 3,7 milliárd évvel ezelőtt létrejött a krioszféra, ketté vágta a rendszert. Van egy olyan modell, ami szerint addig is csak részben volt cseppfolyós halmazállapot a felszínen, de addig sokkal több volt. Azonban ezután nagyon-nagyon ritka lett, időnként feltört a víz, ekkor egy-egy területen intenzív vízes időszak jelent meg. Van egy ilyen érdekes modell, hogy időben széttagolt felszín alatti, hát nem hidroszférák, de felszín alatti folyékony víztározók létezhettek hosszú időn, hát ilyen 100 millió évekig egy-egy vulkáni centrum közelében. Most, hogy ezzel mit csinálunk, az egy jó kérdés. Ez mennyire tud kölcsönhatni egyet, a kommunikálni tud a légkörre? Lehet, hogy nem. Tehát régóta nincs globális rendszer, ennek a következményei felszínmódosulás nagyon gyenge, ahol kifolyik a víz, ott volt, ahol nem, ott nem. Ez fontos azért. A mállás is térben korlátozott, tehát nem kell meglepődni, hogy egyiken van mállás, a másik helyen nincs. Ez elég inhomogén. Nem ért mindent a víz, ez majdnem ugyanaz. Instabil ásványok is lehettek kis távolságon belül. Tehát ha valaki ásványtanilag vizsgálja Mars felszínt, és azt nézi, hogy mondjuk a víz hatása mennyiben jelenik meg, akkor lehet, hogy egyik helyen talál egy vízes mállásnyomot, és esetleg néhány méterrel arrébb meg nem, vagy idézélve méterrel, de arrébb sétálva már nem. Illetve még van egy érdekes dolog, meg sok egyéb, hogy a klór, ami a Földön az óceánokba dúsul, egy mint mobilis elem, az a Marson a regolitban száraz állapotban van, egy viszonylag nagy, a Földihez képest nagy klórkoncentráció van ott, ami egyébként a perklorátok, meg egyéb klorátok révén, ugye higroszkópos anyagként olvadáspont csökkentő hatással bír, és ezért ott mikroszkópikus skálajú vizet esetleg létrehozhat. És hát a végső záró gondolat, hogy igazából hogyan közelítsünk egy időszakos, de akkor erős hatással bíró, lemaradt az időzér hidroszférát, tehát általában inaktíve, időnként néhol valami történt, valamilyen eseményt mutató környezetet, sőt, egyáltalán tekinthetjük-e hidroszférának az inaktív időszakokat, amikor nem volt globális összefüggésrendszer, globális kommunikáció a H2O előfordulásai között, főleg a cseppfolyós halmazállapotot tekintve, hanem ezeket minek tekintjük egyáltalán. Én ezzel a kérdőjellel zárnám be az előadást, mert megoldást talán még nem tudunk rá, de egyszer esetleg sikerül kitálnunk. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Keresztúri Ákos, Víz a Marson. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.